Köszöntöm az adóinfó hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Bagi Éva, az RSM családjogi ügyvédje, témánk a gyermektartás. Egy korábbi adásunkban áttekintettük azt, hogy pontosan mi a gyermektartás fogalma, illetve elsősorban arra fókuszáltunk, hogy milyen indokolt szükségletei lehetnek egy gyermeknek. Szó volt a váltott elhelyezéshez kapcsolódóan megállapított gyermektartásról is. A mai műsorban egy picit azt fogjuk majd átbeszélni, hogy miként számolják ki a gyermektartás díjat. Ez mindig kizárólag a jövedelemhez igazodik?
A múltkori beszélgetés alkalmával részletesen kitértünk arra, hogy mit jelent a gyermek indokolt szükséglete. A gyermektartás meghatározásának ez az egyik alappillére. Tehát abban az esetben, ha ismerjük már a gyermek indokolt szükségleteinek az összegszerűségét, akkor még további vizsgálatok kellenek ahhoz, hogy ezen összegszerűség alapján ki lehessen számolni pontosan, hogy milyen gyermektartási díj megfizetésére lesz köteles a gyermektől külön élő szülő. Ismerjük a gyermeknek az indokolt szükségleteit, tehát a kiadásainak a számszerűsített összegszerűségét, ezt követően pedig meg kell vizsgálni a szülők jövedelmi helyzetét, vagyonai viszonyait. Természetesen ebben a körben mindenféleképp a bíróságnak mérlegelnie kell azt, hogy a gyermek melyik szülő tartásában lesz, melyik szülővel fog együtt élni, mert mint az ezt megelőző beszélgetésünkön kitértünk arra, hogy mit is jelent a szülő által természetben nyújtott tartás, ezt a természetben nyújtott tartást is figyelembe kell venni a gyermektartásdíj összegszerűségének a meghatározásakor, illetve a gyermektartásdíj mint teher szülők közötti megosztása körében. Vizsgálja a bíróság azt is, hogy a tartásra jogosultnak vannak-e testvérei, a tartásra kötelezettnek, vannak-e még egyéb gyermekei, illetve milyen kiadásai merülnek föl, valamint azt is figyelembe kell venni, hogy a gyermeknek van-e saját jövedelme, mert természetesen ez is előfordulhat, hogy a gyermek egy ingatlan vagyonnal rendelkezik, vagy már olyan korú, hogy bár még a tartásra jogosultsága megállapítható, de önálló keresettel bír, mert a 16 éves korát betöltötte és nyári munkát végez, valamint figyelembe kell venni a gyerektartás összegszerűségének meghatározásakor azt is, hogy a gyermek neveléséhez milyen állami támogatások biztosítottak, gondolunk itt a családi pótlékra és a családi adó kedvezményre is. Amikor mindezen vizsgálatok megtörténtek, ismerjük a gyerek kiadását, ismerjük a szülőknek a jövedelmi helyzetét, vagyoni viszonyait, ismerjük azt, hogy milyen tartásra kötelezettekről kell még gondoskodnia a szülőknek, tudjuk a gyermeknek a saját jövedelmét, valamint az állami támogatásokat, akkor ebből lehet meghatározni azt, hogy a tartásra kötelezett különélő szülőt ebből az összegszerűségből milyen gyermektartás díj megfizetésére fogjuk kötelezni, illetve kötelezi a bíróság, vagy a felek megállapodása alapján vállalja annak a gyermektartás díjnak a megfizetését.
Alapvetően a jogalkotónak mennyire célja az, hogy a gyermektartás díjat úgy állapítsa meg, hogy az fele-fele részben arányosan terhelje a szülőket, azt követően is, hogy ők már külön váltak. Van-e egy ilyen jogalkotói szándék?
A jogalkotónak a szándéka egyértelműen az, hogy a gyermek legyen tartva a korábbi színvonalnak megfelelően. Elkerülhetetlen, kivéve a váltott gondoskodásnál, hogy az egyik szülő több időt tölt a gyermekkel. Ez a természetben nyújtott gondoskodása. Ő főz a gyerekre, ő mos a gyerekre, ő viszi el a foglalkozásokra az iskolába. Tehát, ha ezt vesszük alapjaiban, akkor nem biztos, hogy a gyermek szükségleteinek az 50-50%-ban, tehát összegszerűen 50-50%-ban történő megosztása, az abból a szempontból méltányos lenne, hogy sokkal-sokkal több mindent tesz, nyújt természetben az a szülő, aki a gyermekkel együtt él, és az ő szempontjából igen méltánytalan lenne, hogyha ugyanolyan összeggel kellene hozzájárulni a gyermek kiadásaihoz, mint az a szülő, aki adott esetben csak minden második hétvégén találkozik a gyermekkel. Tehát a beleélő, a gyermekkel együtt élő szülőnek a természetben nyújtott szolgáltatásának is, ha nem is igazából forintosítással határozzák meg ennek az összegszerűségét, de azért úgy százalékos mértékben mégis meghatározható, ha például 100 egységben határozzuk meg a gyermeknek az indokolt szükségleteit, a két szülőnek teljesen azonos jövedelmi viszonya és vagyoni helyzete van, akkor nem 50-50 arányban fogja a bíróság elosztani a gyermek kiadását, hanem tételezzük föl, hogy a gyermeket gondozó szülőre csak egy 30-40% fog terhelni, míg a külön élő szülőre viszont már egy 60 vagy 70 egységet. Mert ez így igazságos.
Mennyire igaz az, hogyha valakinek magas a jövedelme, akkor vele szemben egyértelműen követelhető az, hogy magas összegű gyermektartásdíjat fizessen?
A korábbi beszélgetésünkben ezt a témát is érintettük, és akkor én már említettem, hogy nagyon sokan gondolják azt, hogy a gyermektartás díjnak az alapja és az összegszerűségének csak és kizárólag az egyedüli meghatározója az, hogy a tartásra kötelezett, tehát a gyermektől külön élő szülőnek milyen összegű jövedelme van. Ez nem teljesen így van, mert a gyermektartás díj alapját nem a tartásra kötelezett szülőnek a jövedelme fogja képezni, hanem annak az alapját a gyermek kiadásai fogják meghatározni. Egyértelműen az indokolt és számszerűsített kiadás. Nagyon sokan szoktak megkeresni azzal, hogy tartásra kötelezettnek van egy magas összegű jövedelme, és ugye annak a 15-25%-ában fogják majd a tartásdíjat meghatározni, mármint a bíróság. És képedben néznek rám, amikor elmondom, hogy nem, tehát ha valakinek van egy 3 millió forintos jövedelme, az automatikusan még nem vonja maga után azt, hogy abból neki egy 6-700 ezer forintos gyermek tartásdíjat kell fizetni, vagy adott esetben csak 450-500 ezer forintot. A gyermeknek az indokolt szükséglete fogja meghatározni azt, hogy a tartási kötelezetnek hogyan, milyen mértékben kell hozzájárulni a gyermek indokolt szükségleteihez. Tehát, hogyha annak a gyermeknek csak 300 ezer forintban határozható meg a havi kiadása, akkor nem fogják a 3 millió forint jövedelemmel rendelkező szülőt arra kényszeríteni, hogy ő mindezek ellenére 600 ezer forintos tartásdíjat fizessen a gyermek vonatkozásában. Tehát ez egy borzasztó tévhit, hogy a magas jövedelem az abszolút arányosan egy magas összegű gyermektartásdíjjal is jár. A gyerek indokolt szükséglete, ebből fog kiindulni a bíróság, és ahhoz fogja majd igazítani természetesen a magas jövedelemből a tartásra kötelezett tartásdíj fizetési összegszerűségét is.
Ennek megfelelően nincs is egy általános szabály mondjuk arra vonatkozóan, hogy a jövedelem hány százalékát kell odaadni gyermektartásként? Régebben lehetett ilyet hallani, hogy ott, ahol mondjuk három vagy több gyerek van, ott a tartásdíjra kötelezett minden jövedelmének felét át kell, hogy adja gyermektartásként a gyermekeket nevelő szülő számára. Van ilyen általános szabály?
Ez a korábbiakban is egy kisegítő szabály volt, amikor százalékos formában határozta még meg a bíróság a tartásra kötelezettnek a fizetési kötelezettségének a mértékét. Ez jogszabályban egyértelműen megtalálható, hogy gyermekenként a mindenkori jövedelem 15-25%-a, de a bíróság nem ebből fog kiindulni, amikor a tartásdíjat meghatározza, viszont van egy maximális maximum a tartásra kötelezett jövedelmének az 50%-ától eltérően, tehát attól magasabb mértékben nem tudnak gyermektartásdíjat meghatározni, tehát ez a több gyermek esetén, mert ha feltételezzük azt, hogy valakinek van 4 gyermek után tartási kötelezettsége, és ha csak a 15%-kal, a törvényi minimum 15%-kal számolunk, az már meghatározná az 50%-ot, mert az már 60% lenne, és ezért mondja azt a jogalkotó, hogy azért még a tartásra kötelezettnek is fenn kell tartania magát, valamiből élnie kell, tehát több gyermek esetén is a maximum, a jövedelem 50%-a lehet. De ez sem egy elfogadott mérték. Valamiből ki kell indulnia a bíróságnak, ha nem tudják igazolni a gyermeknek a tényleges kiadásait. Tehát megint csak arra tudok utalni, hogy amikor a gyermeknek a kiadásai meg vannak határozva, és ismerjük a szülőknek a jövedelmi vagyoni helyzetét, ezekből az információból lehet csak megállapítani a gyermeknek megtartásdíjnak az összegszerűségét. És természetesen figyelembe lehet venni a jövedelem 15-25%-a körüli összeget, de azt kell igazítani a gyermek indokolt és egyértelműen igazolt kiadásaihoz.
Mit lehet kezdeni azzal a helyzettel, hogyha a tartásra kötelezett személynek mondjuk alacsony jövedelme van, vagy eltitkolt jövedelme van, ezt vélelmezzük, és emiatt mondjuk azt mondja, hogy ő nem tud csak nagyon alacsony összegű gyermektartásdíjat fizetni. Ilyenkor hogy lehet annak utána járni, hogy mekkora valós jövedelme lehet annak, aki gyermektartásdíjra kötelezhető?
El kell különítenünk egymástól az alacsony jövedelmet, amikor valakinek valóban rajta kívül álló okok miatt alacsony jövedelme van, attól, amikor valakinek azért van egyébként kimutathatóan, igazoltan alacsony jövedelme, mert eltitkolja a valós jövedelmét. A gyermek indokolt szükségletei alapján határozzák meg a gyermektartási díj fizetési kötelezettséget. Ha valakinek alacsony jövedelme van, akkor már a teljesítő képességén túlmutató összegszerűséget nem tudunk ráterhelni. Megvizsgáljuk természetesen a körülményeit, az élethelyzetét, hogyan jutott abba a helyzetbe, hogy ilyen alacsony jövedelemmel bír, megtette mindent azért, hogy magasabb jövedelmet érjen el. Gondolok itt egy olyan élethelyzetre, hogy valaki elveszítette a munkáját, ne adj Isten, egy egészségügyi probléma miatt, és hiába tesz meg bármit, a jelen állapotában nem tud magasabb jövedelemre szert tenni. Ezt a bíróság elfogadja, természetesen bizonyítania kell az erre hivatkozó félnek, hogy ő mindent megtett azért, hogy egy magasabb jövedelemre tegyen szert, de a körülményei nem engedik meg. Tehát ezt a szemét nem lehet a végtelenségig kötelezni arra, hogy a jövedelmének az 50%-át meghaladóan fizesse a gyermektartási díjat, még abban az esetben sem, ha egyébként a gyermeknek az indokolt szükségletei ezt indokolnák, abban az esetben, hogyha a másik szülő viszont hozzá tud járulni a gyermek kiadásaihoz. És amitől teljes mértékben el kell különíteni az alacsony jövedelmet, az ugye az eltitkolt jövedelem. Nagyon sokszor előfordul az, hogy igen jó körülmények között élő szülők válása után, természetesen a gyermeknek van egy megszokott anyagi biztonságos háttere, ezzel párhuzamosan van egy relatíven magas összegben meghatározható mindennapi kiadása, indokolt szükségletének az összegszerűsége nagyon magas összegben határozható meg, és a tartásra kötelezett azért nem akar hozzájárulni ehhez a magas kiadáshoz, mert arra hivatkozik, hogy az ő jövedelme ezt nem teszi lehetővé, és egy minimál bérrel próbálja igazolni, hogy neki tényleg milyen minimum jövedelme van, és egyébként is semmiféle vagyonnal, ingatlannal nem rendelkezik. Ebben az esetben jön számításba az, hogy a bíróság mérlegeléssel is megállapíthatja a tartásra kötelezettnek a valós jövedelmét, feltárhatja azt, hogy milyen életkörülményei vannak a tartásra kötelezettnek, és ezekből a vizsgálatokból arra a megállapításra is juthat, hogy tekintet nélkül arra, hogy ő csak egy minimál bérrel igazolja, vagy kívánja igazolni az ő havi bevételét, jövedelmét, de ezt az élet helyzetéből, az élet körülményeinek vizsgálatából adódóan egyértelműen meghaladhatja az ő tényleges bevétele. Konkrét példával élve, ha tartásra kötelezettnek tulajdonában vannak gazdasági társaságok, és tételezzük föl, hogy valamely társaságnak ő az ügyvezetője is, de arra hivatkozik, hogy ő egy minimál bérrel van bejelentve ebbe a társaságba, és természetesen minimál bérben részesül, akkor a bíróság vizsgálhatja azt, hogy osztalék kifizetésre miért nem kerül sor. Ugyanis egy gazdasági társaság tulajdonosától, aki ráadásul ugyanennek a társaságnak az ügyvezetője, elvárható lenne az, hogy magának osztalékot biztosítson a cég nyereségének a terhére, pontosan abból a meggondolásból, hogy ebből az osztalékból tudja biztosítani a tartási kötelezettségét. Tehát ezekben az esetekben hiába próbálkoznak ilyen kibúvóval, hogy csak kizárólag minimális jövedelemmel rendelkezem, a bíróság a körülmények vizsgálata alapján megállapíthatja azt, hogy a tényleges, a tartásra kötelezett tényleges jövedelme jóval meghaladja azt, amit ő egyébként kíván igazolni, bizonyítani.
Ezt abban az esetben is meg lehet tenni, hogyha mondjuk valakinek nincs cége, de látványosan jól él, mondjuk szép háza van, több autója van, ennek ellenére azt mondja, hogy ő minimál bérre van bejelentve, nyilvánvaló a kontraszt, vagy minimál béren keres, nyilvánvaló a kontraszt az életmódja, az életnívója és az állítása között, akkor ezt ebben az esetben is be lehet bizonyítani, és érdemes bírósághoz fordulni, hogy ezeket a körülményeket megvizsgálják, és ne csak alacsony összegű gyermektartásdíjat kapjon valaki?
Igen, ezeket a körülményeket a bíróság tudja vizsgálni, megjegyzem, illetve felhívom a figyelmet arra, hogy kellő bizonyítással, tehát a másik félnek kell azt kérnie a bíróságtól bizonyítási indítványokkal, hogy de vizsgálják meg ezeket a körülményeket, mert a bíróság gyakorlatilag a felek életkörülményeiről semmit nem fog tudni, csak azt, amit a felek elmondanak. Ha az egyik fél, aki a jövedelmét eltitkolni kívánja, nem fogja elárulni azt, hogy egyébként ő milyen körülmények között él, a bíróságnak pedig abszolút nem lesz erre rá látása. Így a másik félnek kell felhívni a bíróság figyelmét arra, hogy azok a körülmények, amire a tartásra kötelezett hivatkozik, azok nem valósak. Mert ő ettől sokkal-sokkal jobb anyagi körülmények között él, tekintet nélkül arra, hogy ezt bejelentett jövedelemmel nem tudja igazolni, vagy nem kívánja igazolni, mert adott esetben lehet, hogy ez csak is kizárólag a tartási kötelezettségnek az elkerülésére irányul.
A gyermektartás díját egyébként meg lehet változtatni? Lehet olyat, hogy mondjuk azt kérni, hogy emeljék fel, vagy a tartásra kötelezett kérheti-e azt, hogy csökkentsék a gyermektartás díj összegét? Milyen körülmények esetén, milyen szempontok alapján változtatható meg ez?
Nagyon sokan azt gondolják, hogy amiben megállapodnak a felek, mondjuk a gyermek, 1-2-3 éves korában összegszerűségben, gyermektartásdíjban, az gyakorlatilag a tartásra kötelezettnek a tartási kötelezettség időintervallumára egészen végig kihat, illetve csak ezt a fix összeget kell majd neki fizetnie. Nincs a gyermektartás díj kőbevésve, tehát ezt meg lehet változtatni, tehát kérni lehet a tartásdíjnak a felemelését, kérni lehet a tartásdíjnak a leszállítását, az viszont a jogszabályban meg van határozva, hogy mely okok, mely indokok adnak erre alapot. A tartás alapjául szolgáló körülmények lényeges változása. Ez az ok, ez az indok, ami alapján lehet kérni akár a tartásdíjnak a felemelését, akár a leszállítását. És a másik szigorú feltétel pedig az, hogy nem elég, hogy a tartás alapjául szolgáló körülményekben lényeges változás következett be, hanem ennek a lényeges változásnak a tartás változatlan teljesítésére valamelyik fél lényeges jogi érdekét kell, hogy sértse. Mit jelent ez pontosan? Két tipikus esete van a tartásdíj felemelésének, leszállításának, tehát a körülmények lényeges változása. Kinek változhatnak a körülményei? Változhat magának a gyermeknek a körülménye azáltal, hogy az indokolt szükségletei megváltoznak. Az életkor előre haladtával ez teljesen automatikus, ugyanis egy bölcsödés, egy óvodás gyermeknek nem ugyanolyan kiadásai vannak, mint egy általános iskolás vagy egy középiskolai tanulmányt folytató gyermeknek. Ezáltal hiába egyeztek meg a szülők, állapodtak meg a gyermek egy-két éves kora körül egy bizonyos összegben, ezek a kiadások, a szükséges kiadások, ezek megváltoznak az életkor előre haladtával. Ebben az esetben lehet kérni azt, hogy a tartásdíj összegszerűségét emelje föl az eljáró bíróság, hogyha a felek nem tudnak egymás között megállapodásra jutni. Ugyanis a lényeges körülményváltozás az az, hogy a gyermek megnőtt, ezért a kiadásai is arányosan növekedtek, és abban az esetben, hogyha nem járul hozzá a tartásra kötelezett ehhez a megnövekedett kiadásoknak a finanszírozásához, az viszont a gyermeknek ténylegesen a lényeges jogi érdekét fogja sérteni. Ez az egyik. Lehetnek olyan szülői élethelyzetváltozások, és itt megint két út van. Az egyik a tartásra kötelezett, tehát aki ténylegesen forintálisan fogja teljesíteni a gyermektartásdíjat, a másik pedig a gyermeket gondozó, a gyermeket együtt élő szülőnek a körülményváltozásai. Tehát ezt az oldalt, a szülői oldalt tekintve viszont még szigorúbb feltételek vannak, mintha csak a gyermeknek az indokolt szükségleteiben beállt körülményváltozást tekintjük, ugyanis például az nem elegendő, hogy a tartásra kötelezett szülőnek mondjuk átmenetileg elveszíti a munkahelyét, átmenetileg nincs jövedelme, mert ennek a körülményváltozásnak tartósnak kell lennie, és itt is igazolnia kell a félnek, aki erre az élethelyzetváltozásra kíván hivatkozni, hogy rajta kívülálló okok azok, amelyek például a munkahely elveszítését megalapozták, illetve ugyanilyen élethelyzetváltozás lehet az, ha valaki például új házasságot köt, és ebből az új házasságából több gyermek fog születni, akinek a tartásáról ugyanúgy kell gondoskodnia a szülőként. Viszont egyértelmű a bíróság, a kialakult bírósági gyakorlata a tekintetben, hogy nagyon-nagyon lényeges körülményváltozásnak kell lennie, és indokoltnak kell lennie, és a lényeges jogi érdekét kell sértenie annak a félnek, aki erre a körülményváltozásra hivatkozik.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Bagi Éva, az RSM családjogi ügyvédje volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.